estét kívánok! Üdvözlöm valamennyiüket a Magyar Teozófiai Társulat februári nyilvános előadásán. Meg kell mondjam, hogy kicsit meglepett, hogy ilyen kevés embert érdekel a globális felmelegedés, biztos mindenki mindent tud róla. Adrien szerint nagyon krumpliszag van, szerintem meg ez a biodízelnek a tipikus szaga, amit az étolajból, a fáradt étolajból készítenek, hogy a témánál legyünk. No, tehát a ma esti témánk az, hogy valójában mi is okozza a globális felmelegedést. A kérdés nem az, hogy van vagy nincs, hanem az, hogy mi okozza. És ehhez választottam egy mottót a mai estéhez. Ez egy nagyon rövidke részlet a Mesterlábainál című kis könyvecskéből, füzetkéből. Érdemes nagyon-nagyon elgondolkodni rajta. A világon sok a hazug eszme, sok az ostoba babona, és senki sem fejlődhet, ha ezeknek a rabja. Ezért nem szabad ragaszkodnod egy eszméhez, csak azért, mert sok más ember ragaszkodik hozzá, akkor se, ha évszázadokon át hittek benne, vagy akkor se, ha szentnek tartott könyvekben írták le azt. Saját magadnak kell végig gondolnod az adott kérdést, és magadnak kell megítélned, hogy az elfogadható-e. Ne feledd, ha 1000 ember is ért egyet valamely témában, a véleményük értéktelen, ha semmit sem tudnak arról. Annak, aki az ösvényen akar haladni, meg kell tanulnia önállóan gondolkodni. Ma egy ilyen témát fogunk feldolgozni, globális felmelegedés, és mást fogok mondani, mint amit 1000 ember mond, és 1000 tudományos cikk állít, de ez is csak egy vélemény, végig gondolni és elfogadni önöknek kell, vagy elvetni. Az elmúlt előadáson is előhoztam már Tamás ezt a kis példát, illetve én is egyszer már bedobtam az összehasonlítás kedvéért. Ugye tudjuk, hogy a Föld átmérője 12.000 kilométer, kicsinyítsük le ezt ember léptékre, az egyszerűbb számolás kedvéért 1200 milliméterre, azaz 1 méter 20-ra, ez egy olyan ember léptékű. Na most el tudják képzelni itt ezt a gömböt, ez a Föld ember léptékbe. Ezen a gömbön a Mount Everest 88 milliméter magas, a Mariana árok 1 milliméter mély, a legmélyebb bánya az 0,3 milliméter mély, ez a dél-afrikai aranybányák, tehát ahova az ember lemegy. Az olajat és a földgázt azt 0,1-0,6 milliméter mélyről bányásszuk. A valaha lefúrt legmélyebb fúrás az 2 milliméter mély. Na most a repülők, amik átszelik az óceánt, azt 1,2 milliméter magasan repülnek, és az átlagember esetében fél milliméter magasságban oxigénhiány lép fel. A nemzetközi űrállomás, tudjuk, halljuk a hírekbe, ez 3 centire kering ettől a gömbtől, és az ember egy nagyságrenddel kisebb a baktériumoknál ugyanebben a léptékben, tehát a vírusokkal azonos méretű. Mondjuk a csoda nagy építményeink azok olyan baktérium méretűek, tehát szabad szemmel nem láthatók. Na most csak érdekesség kedvéért. Ebben a léptékben tippeljék meg, hogy mekkora a nap. Pontosan 100 kilométer. és milyen messze van. Tizenkétezer kilométerre. Igen, 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 igen. Oké. Jó, mit tudunk a Földről, ha már egyszer teozófiai előadás? Engedjenek meg megint egy rövid idézetet. Leadbeater-nek a Világunk rejtett oldalából van ez a kis idézet. Leadbeater azt írja, hogy a Föld maga is élő valami. Ezt az anyagi golyót egy óriási lény használja fizikai testeként. Ez a lény nem adeptus vagy angyal, sőt egyáltalán nem magas fejlettségű valaki, inkább egy gigászi természetszellemnek lehet elképzelni, akinek egyik testetöltése ez a mi földünk. Előző testetöltése természetesen a Hold volt, mert ez volt az utolsó lánc negyedik bolygója, és ugyanilyen természetes, hogy a legközelebbi testetöltése földláncunk befejezése után a következő lánc negyedik bolygója lesz. Ennek a lénynek a természetéről vagy fejlődésének mienségéről csak keveset tudhatunk, de ehhez nincs semmi közünk. Mi az ő számára csak olyanok vagyunk, mint testének parányi mikróbái vagy élősdiei, és nagyon valószínű, hogy még a jelenlétünket sem veszi észre, mert bármit teszünk is, nem lehet olyan jelentős, hogy hatással legyen rá. No, érdekes gondolat. Viszont ha élő lény, akkor egy biztos, hogy mint minden élő lénynek ciklusai vannak. Tehát kezdve a legnagyobb ciklustól, a születéstől a halálig, azon belül a rövidebb ciklusok, gondoljanak az emberre, de akár az állatokra is, a napi ciklustól kezdve a hosszabb, ugye ismerjük a bioritmust, ilyen ciklus, olyan ciklus, amolyan ciklus. Bár nem ismerjük a Föld természetét, de ez kijelenthető, hogy különböző ciklusai vannak. Érdekességként megemlítem, hogy legalábbis az általam ismert nyelvekben, amelyek megkülönböztetik a nemeket, mindegyikben a Föld az nőnemű. Tehát az angolul az Earth, az she, oroszul Anna Zimia, latinul Terra Terre Femininum, és biztos így van. Tudja valaki? Azt nem tudom, milyen nemű a Hold. Viszont van még egy megjegyzésem, hogy a napról még ennyit se tudunk. Pedig 100 kilométer átmérővel az 1,2 méterhez képest, ha valami befolyásol, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen a nap az, de nem tudunk róla beszélni, mert annyira nincs róla információnk. Na most, hogy igen, még azt akartam említeni, bocsánat, hogy a ciklusokon kívül nagyon sok egyéb, tehát az biztos, hogy ez a bioszféra a Föld számára gyakorlatilag olyan, mint az embernek a bőre. Egy vékony valami, egy burok, és ha csak az emberre gondolunk, akkor nem csak a ciklusokra reagál, hanem kívülről érkező ingerekre is. Tehát most hideg van odakint, akkor a bőr lehűl. Hogy reagál rá? libabőrös lesz, apró pici remegések, ami, hogyha elképzeljük a bőrünkön levő vírusokat, azok számára lehet, hogy hatalmas földrengések. Aztán, ha meleg van odakint, elkezd izzadni, egy cunami a számukra, és az érzelmekre is, ciklusokon kívül is reagálunk. Ugye, csak gondoljunk arra, hogy valaki elsápad, elfehéredik, elpirul. Tehát egy csomó külső ingerre a bőrünk is reagál öntudatlanul. No, tehát, hogy milyen dolgok képesek a Föld éghajlatát és az emberiség dolgait befolyásolni. Csak egy példát említsek, ez a vulkánnak a kitörése 1600-ban. Ez Peru déli részén van itt látható, ugye Ecuador, Kolumbia, Brazília, Bolívia és itt lent délen Chile, tehát az Andokban található vulkánról van szó, és ez 1600-ban történt ez a kitörés, egy átlagosan nagy kitörés volt, 4850 méter magas, és ez úgy adódott, hogy több tízmillióként okádott a légkörbe, ami szokatlan hideget hozott. A légkörbe kerülő kén-dioxid a víz molekulákkal érintkezve kénsavat alkotott, és ez megakadályozta, hogy a napfény eléri a Föld felszínét. Dél-Amerika, oké, mi a reakció? Svédországban sohasem látott hatalmas hó és áradások történtek. Franciaországban abban az évben elmaradt a szüret, a német borpiac pedig összeomlott. Kínában a barackvirágzás késett, Japánban 500 éve nem látott hidegtelek következtek. A japán krónika ezt nyár nélküli éveknek említi. Ami érdekesebb, talán Oroszország történetének a legnagyobb éhínsége köszöntött be. Az erős lehűlés gyilkos teleket hozott magával, ami mind a termésre, mind az állatokra pusztító hatással volt. A hideg miatt az emberek gyakran puszta kézzel ölték meg az állatokat, hogy a szőrükből ruhát varjanak, így védekezve a fagyhalál ellen. Csak Moszkva környékén 127 ezer ember került tömegsírokba. Az éhínség azonban több mint 2 millió emberrel végzett, ez Oroszország akkori lakosságának az egyharmada volt. Egyetlen vulkán a világ túlsó oldalán. Ki mondja meg azt, hogy holnap nem tör ki egy hasonló és teljesen felborítja az egész globális felmelegedést. De emlékezhetünk meg se próbálom kimondani annak az izlandi vulkánnak a nevét, ami pár néhány éve, ami hónapokra agyonvágta az európai légi közlekedést. De ez csak egy átlagos kis vulkán. Csak megemlíteném a szupervulkánokat, amik olyan tűzhányók, amik egy kitörés alkalmával több mint 1000 köbkilométer anyagot lövelnek ki, és ez több ezerszer nagyobb egy normál vulkán kitörésnél. Most a szupervulkánok kitörésekor óriási mennyiségű hamu, kén, nitrogén, széndioxid, stb. Kerül a légkörbe, aminek komoly hatása van az éghajlatra is és az élővilágra is. A legutolsó szupervulkán az az indonéziai Toba vulkán, az 74 ezer évvel ezelőtt tört ki, és ez egy globális lehűlést okozott, és ez csak nem kipusztította az emberősöket. A Toba kitörése során 2300 köbkilométer anyag lövelt ki az atmoszférába. Most mindenki tudja, vagy aki csak egy kicsit is érdekel, hogy az észak-amerikai kontinens alatt a Yellowstone Nemzeti Park az valójában egy szupervulkán. Ez a Maci Lacinak a tanyája, az egy szupervulkán, és egy biztos valamikor ki fog törni, hogy holnap, 100 év múlva, 1000 év múlva, 10000 év múlva, ezt senki se tudja, de hát nagyon aktív, ugye a rengeteg gejzír meg hasonló állandóan fortyog. Most ez a kis térkép azt mutatja, hogy ugye a pirossal ez a halálos zóna, ez az elsődleges szórási terület, amin hát az élővilág nagy része elpusztul, és hát a másodlagos szórási területen is a jelentős része. Feltehetően ennek kapcsolata lesz majd a kialakuló hatodik kontinenssel ennek a szupervulkánnak. Mint érdekesség, egy körülbelül 2-3 hetes hír, hogy Európának is van egy szupervulkánja, mégpedig Nápoly környékén, nem az Etna, hanem ugye annál nagyobb terület, és a vulkánfigyelők most állították át zöldről sárgára, mert egy elkezdett aktívkodni. Feltehetően a Blavatsky által leírt Európának a tűz általi elpusztulása, majd ennek a vulkánnak lesz köszönhető. Blavatskyné állt olyan körülbelül 10000 évet jósolt erre az irodalmába. És hát itt van a kedvencem, a szibériai szupervulkán, akik kicsit jobban ismernek, tudják, hogy a évtizednyi időt töltöttem a nyugat-szibériai olajmezőkkel, és hát itt van egy kis leírás róla, hogy ez a föltörténeti ókor és a középkori, a Perm és a Triász határán keletkezett 250 millió évvel ezelőtt a hivatalos geológiai időszámítás szerint, és a lávasz körülbelül 2 millió négyzetkilométer területet, több mint 20 magyarországi területet öntött el. És ez volt az élővilág történetének a legpusztítóbb eseménye, a Perm végi kihalási esemény alkalmával a szárazföldi fajok 2/3, a tengeri állatcsaládok 70, a sósvízi fajok 95%-a pusztult ki. Szinte csoda, hogy újraindult az élet az óceánokba, ez a fúrómagokba úgy jelentkezik, hogy a triász végéig tele van maradványokkal, növényi és állati maradványokkal, és a triász végén is tehát a triász kezdetén és a perm végén olyan üledékek vannak, amikor semmilyen biológiai, tehát fosszília maradvány van ezen a területen. Ez állítólag passzív, tehát ennek a kitörése nem várható, ellentétben az Európa, illetve a Yellowstone-i szupervulkánnal. Na, tehát ember legyen a talpán, vagy klimatológus, aki előrejelzi ezeket az eseményeket. De hogy tényleg olyan meleg van-e, vagy olyan csúnyán melegszik-e? Nézzünk meg egy ábrát. Az elmúlt 2000 évnek, tehát időszámításunk kezdete óta az időjárását, mégpedig az északi szélesség 30-tól 90. fokáig, tehát ez itt a 30. szélességi kör. Ugye itt látható Kalifornia, Texas, Florida, Észak-Afrika, Egyiptomnak az északi csücske, illetve hát India nem tartozik bele, de Kínának a nagy része. Ennek az átlag, ennek a területnek az átlag hőmérséklete. Na most amit látunk, ez a CVP, ez a Current Warm Period, tehát a jellegi meleg időszak. Ha visszamegyünk az időbe egy pár száz évet, akkor itt van a Lia, az a Little Ice Age, a kis jégkorszak. Tudják, amikor Mátyást a Dunajegén megkoronázták. Aztán 1000 környékén, amikor Szent István uralkodott, akkor Middle Ages One Period, az a meleg időszak, aztán a Dark Ages Cold Period, tehát a sötét koroknak a 400 és 600 közötti hideg időszaka, és ez pedig a Roman Warm Period, a római császárok kora. Na most amit látunk, hogy a jelenleginél, akár az 1000 évvel ezelőtti, akár a 2000 évvel ezelőtti időszak melegebb volt. Tehát, hogy a... Ja, és hát azért nehéz nem meglátni ebbe valamiféle ciklikusságot, periodicitást. Ez a, itt a nulla a 61 és 90-es, tehát 30 év átlaga az tekinthető nullának, és ahhoz képest ennek a bizonyos északi féltekének az átlag hőmérséklete. Csak érdekességként erről a kis jégkorszakról, ugye még egyszer, tehát a magyar történelemben a Mátyás megkoronázása. Ez a kép 1565 festmény, 1565-ből, Vadászok a hóban, Németalföld, ugye Belgium, Hollandia. Hát mostanában ritkán lehet azt mondani, hogy ott korcsolyáznak, vagy csúszkálnak a...
Most volt Amsterdamban, hogy úgy befagytak a korcsolyázokat.
Na hurrá! Ennyit a globális felmelegedésről. És a másik kép pedig a Temze folyó 1677-ben. És ennek a kis jégkorszaknak a folyamán a Temze rendszeresen befagyott télen, és körhintákkal, mutatványos bódékkal, ételárusító bódékkal kiegészített vásárokat tartottak a jégen a Temze folyón. Tehát ez csak mint érdekességként említem, hogy természetes módon is így tud változni a hőmérséklet. Most láttunk az elmúlt 2000 évet, most hátráljunk egy kicsit vissza, nézzünk meg nagyobb léptékben, nézzük meg az elmúlt 400 ezer évet. A két ábra tulajdonképpen ugyanaz, itt van a nulla és erre van visszafelé, itt meg a másik irányba, és máshova van kicsit máshova van téve a nulla, tehát a viszonyítási sík, vagy viszonyítási érték. Most ezen megint meglehetősen nehéz nem látni egy periodicitást. Ha ezt az a kék ábrát nézzük, ezt a felső ábrát, ugye akkor itt tartunk most, és hát több mint 2 fokkal alacsonyabb a jelenlegi hőmérséklet, amiről ugye azt mondják a különböző cikkek, hogy na az aztán már végképp végzetes lesz, hogyha 2 fokot emelkedik az átlag hőmérséklet, mint az úgynevezett interglaciális, tehát a jégkorszakok közötti csúcsok. Mindenképpen érdekes, hogy viszonylag gyorsan, még ebbe a léptékbe is viszonylag gyorsan kilő a hőmérséklet, és utána megzuhan. És az látható, hogy ezek a bizonyos jégkorszakok a mostani, tehát a viszonyítási nulla értékhez képest 8 fokkal lentebb vannak. Tehát ez meglehetősen brutális, én úgy gondolom. De az is, hogy hát itt láthatunk két-három fokkal magasabbakat is, mint abszolút természetes. Érdemes ezt a kis megjegyzést elolvasni, hogy a hivatalos álláspont az ENSZ klímabizottsága szerint az, hogy az elmúlt 50 év felmelegedése az, ami az ember által előállított üvegházi gázoknak tulajdonítható, minden korábbi felmelegedés és lehűlési időszak pedig természeti tényezők következménye. Tehát most csak az ember játszik, a többi nem, és hát a többi az teljesen természetes volt. Hát. Igen, mert nem tudjuk, mert nem ismerjük ezeket a ciklusokat, mert ha csak azt nézzük meg, hogy mondjuk a bioritmusban állítólag három ciklus van, azoknak a szuperponálásából, tehát egymásra épüléséből mi következik. Nem tudom, hogy itt valójában hány ciklus épül egymásra, és mondom, ne felejtsük el, mikor ezeket az ábrákat nézzük, hogy a napot azt úgy unblock kihagytuk a számításból, én a kíváncsiság kedvéért megnéztem, hogy a nap ciklusai, és minden nyelven csak ezekről a 11 éves napfolciklusokról írnak, és plusz paszta, hozzátéve, hogy időnként a napnak a mágneses pólusai megfordulnak, és a legutolsó ilyen megfordulás az 2001-ben volt. De hogy ugye a Földön vannak kőzeteink, amikben látszódnak a mágnesességnek a nyomai, a napból nem tudnak mintát venni, tehát még egyszer nem tudni, hogy hány földi ciklus játszik be, és ehhez még hány esetleg napi, a napnak a ciklusa játszik be. Hát ez még a viszonylag egyszerűbb dolog, ugyanis tehát ez még viszonylag nem gond. Egyrészt rengeteg fosszília van a fák évgyűrűiből. Nem értek hozzá. Másrészt a jégsapkákban, Antarktiszon végig lehet fúrni a jeget, és akkor igen, tehát ezeket a maradványokat, tehát ezekből meg lehet határozni többé-kevésbé. Na most, hogyha még egy kicsit hátrálunk, tehát most 400 ezer évet láttunk visszafelé menve, ha most hátrálunk még egyet, és megnézzük az általunk ismert 600 millió évet, a geológia eddig számol, tehát a geológiai skálán. Ugye a hivatalos tudomány azt mondja, hogy a Föld mondjuk 4,2 milliárd éves, ebből az első 3,6 milliárd a sötét, ez az archaikum, vagy a földtörténeti őskor, és az utolsó 600 millió év az, ami nyomon követhető, és tulajdonképpen valahol ekkor kezdődött a tudomány szerinti modell alapján az életnek a megjelenése és kialakulása. Ezt csak azért mutatom, mert az ábrát, ezt mindjárt egy következő szlájdon megnézzük jobban, mert ezen rajta vannak a földtörténeti korok, ha valaki tanult földrajzot, akkor úgy nagyjából még emlékszik rá, tehát a földtörténeti ókor, a Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, ugye itt volt ez a bizonyos szibériai szupervulkán, a középkor, a Triász, Jura, Kréta, a dinoszauruszok kora állítólag, illetve a földtörténeti újkor, a harmadkorral, a paleocén, eocén, oligocén, talán még emlékeznek az eocén programra, illetve a negyedkorral, a miocén, pliocén, pleisztocénnel. De hogyha ezt az ábrát egy picit jobban megnézzük, eltűntek róla a geológiai korok. A fekete az, ami a Föld az egész golyónak, a felszínének az átlag hőmérsékletét mutatja. Na most valahol itt vagyunk, és az látható, hogy az egész múltra visszavetítve, az a ritka, amikor ennyire hideg van. A döntően nem, hát most hogy körülbelül 12-13 fok az egész földre vetítve az átlag hőmérséklet, inkább a 20-22 az, ami normális. Nem véletlen, ugye itt, ha megnézzük a dinoszauruszok kora, itt, hát nincs szükség, semmi szükség a melegvérűségre, hát a külső hőmérséklet igazából a hüllőknek kedvez abszolút mértékbe. Ez a lila vonal mutatja, hogy ez alatt van állandó jégsapkája a Földnek, déli sarkon, északi sarkon, e fölött pedig nincs állandó jégsapka. Tehát nincs antarktiszi jég, nincs északi sarki jég. Na most itt azt láthatjuk, hogy ezen az ábrán a jégsapka a Föld teljes történetének 4%-án volt. Tehát többségében északi sark, déli sark jégmentes. Ami még érdekesebb, a piros vonal, ami a légkörben lévő széndioxid szintjét jelenti, vagy mutatja. Na most ember legyen a talpán, aki a légkör hőmérséklete és a légkör széndioxid tartalma között korrelációt mutat enne, vagy mutat ki ennek alapján. Itt látható, ez a nagy zuhanás, ez a karbonkornak a hihetetlen gazdag növény világa, amikor a fekete szén képző, tehát ahhoz köthető a fekete szén képződés. De amit látunk, az gyakorlatilag a karbonkorban volt ennyire alacsony a Föld széndioxid koncentrációja, mint jelen pillanatban. Az úgynevezett PPM-ben, ha valaki nem emlékszik rá fizikából, ez a parts per mil, tehát az egy milliomod rész, vagy ha úgy tetszik, egy ezred ezrelék részben, és jelen pillanatban ez az érték 336 a Földön, tehát 0,336 ezred ezrelék jelen pillanatban a Föld légkörében a széndioxid koncentrációja. Megjegyzem, orvosi szempontból az emberre veszélyes szint az 5000 parts per mil. Tehát a jelenlegi széndioxid koncentrációnak a 12-szerese lenne az, amikor már ami egészségre ártalmas és egészségre veszélyes lenne. Na most őszintén szólva nem tudom, hogy mit csináljak ezzel az ábrával, ránézek az órára. Belevágok, hogy keletkeznek azok a klímamodellek, amelyeket utána az összes tudományos irodalom és a sajtó és mindegyik hivatalos bulvár sajtó minden utána terjeszt. Ez a terület a szimulációs modellezés, ez véletlenül, vagy talán nem is annyira véletlenül, ez a szakmámnak a legbelsőbb része, 30 éve ezzel foglalkozom, nem klímával, tehát nem légköri modellel, hanem ezzel a módszerrel, tehát ezen a területen nevezhetem magam szakértőnek, végül is nem túl nagy képűség. Képzeljék el azt, ugye, tehát, hogy itt van az egész Föld, és ezt a bizonyos, megállapítottuk, hogy bőr, tehát a felszíntől lefelé egy kicsit, meg fölfelé a légkört, ezt felszeleteljük, és tehát mint egy ilyen kockákra szelete, vagy kockákkal fedjük le az egész Földet. Vertikálisan is, horizontálisan is körbevéve. Nem tudom Isten igazából, hogy a légkörmodelleknél mekkora ezeknek a kockáknak a mérete. A szénhidrogén telepeknél általában 100 méterszer, 100 méter és jó esetben 10 méter vastag, de lehet, hogy annyi se. Tehát nem kocka ez igazából, hanem négyzet alapú hasáb, de ilyen nagyon lapos hasáb. Na most, hogyha itt, nem tudom, hogyha nyilván a tengerek fölött, ahol kisebb a változatosság, akár lehet 10 négyzetkilométeres kockákat is csinálni, ahol érdekesebb, tehát változatosabb a dolog, ott azért kisebb, 1 kilométerszer 1 kilométeres kockákat. Ugye tudjuk, hogy a Föld felszíne az durván 500 millió négyzetkilométer, tehát még hogyha 10 négyzetkilométeres kockák is vannak, akkor is az 50 millió egy rétegbe, és hát vertikálisan is kell jó néhány rétegnek lennie, tehát sok-sok millió kocka. Na most ezeket a kockákat meg kell tölteni paraméterekkel. Hát először is mi a tartalma? Felszín, víz, levegő, tehát minden egyes kockára definiálni kell, hogy mi van benne. Aztán, és akkor elkezdünk felírni különböző egyenleteket. Az a lényege, hogy egy adott kockában, mindegyikben, egy adott kockában, ami most van, az az előző időpont, ami az előző időpontban volt, plusz ami bejött a kockába, mínusz ami kiment a kockából, ennyi. Tehát Igen, na most a kockának van 6 oldala, tehát 6 oldalon keresztül. Ja, és hát természetesen a kockán belül vannak források és nyelők, tehát amik eltüntetik az anyagot, vagy a hőt, ugyanis minek a hatására, nyomáskülönbségnek a hatására történik változás, illetve hőmérséklet különbség hatására. Az életet, tehát a biológiát kutya nehéz beletenni, mert ugye emlékeznek rá néhány évvel ezelőtt, amikor a mexikói öbölben volt az a brutális olaj katasztrófa, és mindenki azt jósolta, hogy na hát ez itt évtizedeken keresztül itt fog maradni, és hirtelen a tudósok számára érthetetlen módon a semmiből megjelentek valami elképesztő olajfaló baktériumok, amik hihetetlen sebességgel egyszerűen eltüntették, megették a kifolyt olajat. Na most ezeket nem lehet beletenni. Ugye jönnek a rémhírek a műanyag szigetekről, tehát a szemét szigetekről, az óceánokról, és körülbelül ugyanígy a műanyag faló baktériumok eszik ezeket a hatalmas szemét hegyeket, és tüntetik el. Na lényeg, hogy akkor van egy ilyen kockánk, kiáramlás, beáramlás, minek hatására, nyomáskülönbség, hőmérséklet különbség hatására, egyik időpontról másik időpontra. Nem akarom önöket untatni, de hát ezeket hívják. Egy-egy ilyen kockára, tehát nem csak az anyag mérleget, hanem a hőmérleget is felírva, körülbelül olyan 20-24 differenciál egyenletet kell felírni. Tehát, mert hogy tehát olyan apróbb dolgokat is, hogy mondjuk ha víz van ott, akkor annak a sótartalma hogyan változik egy bizonyos nyomás különbség hatására, vagy ha éppen felhők keletkeznek, ugye a felhők függvényi, tehát ha más a visszavert napfény mennyisége, hogyha felhő borít egy tájat, mint hogyha közvetlenül mondjuk a tájra megy, ha jég van, vagy hótakaró van, az visszasugározza a napot, napfényt, a víz az inkább elnyeli, vagy főleg a zöld terület, és így tovább, és így tovább. Tehát egy-egy kockára van egy időpontra egy körülbelül 22 differenciál egyenletből álló rendszer, és ugye van közel 500 millió kockánk, tehát ezt szorozzuk meg egymással, tehát egy-egy adott pillanatban nagyságrendileg közelíti a 100 milliárd differenciál egyenletből álló egyenletrendszert kell megoldani. Nyilvánvaló ez szuper számítógép. És ráadásul nincs exakt megoldás, tehát iterációval. És hát egy-egy időlépés az 2-3 nap. Jó esetben, tehát gyönyörűséges egyébként, és hihetetlenül látványos. Egy baj van vele, hogy annyi ismeretlen van, hogy ha én csinálom, rajtam múlik, hogy az ismeretleneket mire állítom be. Ugye, felhő. Hát, fene tudja, hogy fognak mozogni a felhők. Vegyük az egészet konstansnak, hogy mondjuk a Föld 60%-át felhő borítja, puf. Vegyük, Tehát rengeteg feltételezéssel kell élni. Ezért amikor például én kapok egy olyan feladatot, hogy készítsek egy szimulációs modellt, akkor az első dolog az kipuhatolni, hogy mit szeretne a főnökség. Milyen eredményt szeretne? Ugyanis a szakmai tisztesség határain belül, hangsúlyozom, hogy a tisztesség határain belül ki tudok hozni ezt is, meg azt is. Mert annyi ismeretlen és annyi feltételezés van, amit be kell adni. És gyakorlatilag itt, és ez hihetetlenül látványos. Ezt bemutatja az ember egy prezentációban, a menedzsmentnek el vannak ájulva. Ugye az elmúlt évtizedekben a vizualizáció egy külön tudománnyá vált, és hihetetlenül fejletté vált, és azt látják, hogy hogyan mozognak a frontok, elképesztő, tudományos, és soha nem csinált ilyet, és fogalma nincs róla, de onnantól kezdve, ja és ezt bemutatják újságíróknak, akkor aztán mindenki el van olvadva, és Nobel-díjat lehet érte kapni, meg mindent lehet kapni érte, holott az egész attól az embertől függ, aki a kezdeti paramétereket beállította. Na most ez úgy szokott menni, hogy egy időben visszafelé menve, tehát a klímamodelleknél mondjuk egy 100 évvel ezelőtti állapotot próbálnak beállítani, tehát akkor kellene tudni, hogy 100 évvel ezelőtt egész pontosan mik is voltak a feltételek, és elindítani, és akkor ezt az eltelt 100 évet, ezt úgy hívják, hogy multillesztés, összevetik a tényleges adatokkal. És össze kell hozni, tehát addig kell játszani, amíg a modell többé-kevésbé le nem írja azt, ami a valóságban történt, és amikor leírja, akkor lehet neki engedni, hogy na akkor most számolj arra, hogy mi fog történni az elkövetkező 100 évben. Egy dolog, ehhez egyetlen egy dolgot kell megkérdezni, mennyire megbízhatóak a jövő heti időjárási előrejelzések. Na, körülbelül ennyire megbízhatóak az évtizedes meg évszázados előrejelzések. Képtelenség akár egy hónapra is pontos előre jelzést adni, mert annyi ismeretlen van beállítva, feltételezve konstansként, amit senki nem is tud igazából pontosan megmondani. Itt ezeknél a klímamodelleknél, amiket kell mi találkozunk, az a feltételezés, hogy a széndioxid az, ami okozza a felmelegedést, és kész. És minden más változás az konstansra van állítva. Nyilván, ha ez a feltételezés, akkor a modell ezt fogja mutatni. Igen. Igen, tehát ezt kérték, ezt várják, és hát nem beszélve arról, hogy a nap hatását aztán végképp. Azzal senki se tud mit kezdeni. Feltételezés, hogy a nap, tehát a külső környezet az aztán végképp állandó, tehát a kozmikus sugárzás állandó, tehát még külsőbb, a napnak a sugárzása állandó, minden más állandó, ami nyilván nem igaz. Nem. Nem, tehát bizonyos differenciál egyenleteket, azokat kivesz, úgymond ne menjünk ebbe bele, nem. Nem, tehát egyre sokkal több, tehát tényleg 100 milliárdos egyenlet van, és tehát ezeknek egyébként sincs exakt megoldásuk, hanem csak iterációs, ha nagyon-nagyon erős, nem is mondom, tehát egy Newton-Raphson iterációs módszert kell beépíteni a számítógépbe. Lépjük. A jósda, hogyha a valódi jósról van szó, akkor az megbízhatóbb. Tehát ha valódi tisztánlátó csinálja, nem ilyen. Jó. Tehát nézzük meg ezt a széndioxidot, hogy valójában ez barát vagy ellenség. Most ugye, amit mondanak, hogy a klímaváltozás, ez szinonimájává vált annak, hogy ember által okozott klímaváltozás, és hogy ez pedig a foszilis üzemanyag elégetéséből származik, ez a bizonyos klímaváltozás. Nagyon jó ok van annak, tehát arra, hogy a szén alapú üzemanyagoktól való függésünket fokozatosan csökkentsük. Erre majd mindjárt fogok mutatni diákat és okokat. Egy szóban elfogy. Tehát előbb-utóbb valóban pótolni kell. De hogy meg kell menteni a világot, ugye ne felejtsük el ezt a gömböcskénket, meg rajta az embert, és hogy ez végzetes globális felmelegedés, emlékezzünk vissza azokra az ábrákra, hogy mi a normális hőmérséklet a Földön. Ezt ennek semmi köze a valódi tudományhoz, ez egy teljesen légből kapott feltételezés. Van egy érdekes dolog, hogy az ember évente 6-8 milliárd tonna szenet tesz bele a légkörbe minden évben. Ezzel szemben az óceánok és a bioszféra évente 190-235 gigatonna szenet bocsájtanak ki, tehát 30-szor annyit, mint az ember. Az éves növekedés a légköri széndioxidban kb. 3 vagy 4 milliárd tonna, és ezt teljesen az embernek tulajdonítják, azon téves feltételezés alapján, hogy a természet többi része egyensúlyban van. Miről van szó? A világóceánok nyelnek is el széndioxidot és bocsájtanak ki széndioxidot. Mindenki ismeri azt a jelenséget, ha mondjuk egy üveg buborékos ásványvizet vagy üdítőt kivesz a hűtőből és felbontja, akkor a hűtőből, ha hidegen veszi ki, akkor is van egy kis psz, de nem robban szét. Viszont ha rásütött a nap és melegen bontja ki, no, akkor aztán orrán száján jön. A víz, ha melegszik, egyre több széndioxid bocsát ki. No most, a kérdés az, hogy azért melegszik-e a víz, mert több széndioxid van a levegőben, ez a tudományos feltételezés, vagy azért van több széndioxid a levegőbe, mert melegszik a víz a természetes ciklusnak következtében. Na itt van egy csavar. Itt gyakorlatilag erről van szó, amit most elmondtam, tehát hogy a légkör hőtartalma 1000-szer kisebb, mint az óceánok hőtartalma. Ez azt jelenti, hogy 1000 fokos hőmérséklet emelkedés az óceánban a levegő hőmérsékletét 1 fokkal emeli. A Földön elnyert napenergiának több mint a felét a trópusok nyelik el, és jó korreláció van a trópusi csendes óceán felszíni hőmérséklete és az átlagos globális hőmérséklet között. Az egyik ilyen óceáni ciklus, ezt tényleg érdekes dolog, ezt szintén hallotta, meg ismeri mindenki. Ez a bizonyos, ez a déli ingadozás, az El Niño és a La Niña, a kisfiú és a kislány. Na most az El Niño a melegebb hőmérsékletet, a La Niña pedig a hidegebb hőmérséklet. 47 és 77 között volt egy lehűlés, ugye, a mi korosztályunk többségében ugye emlékszik rá, hogy ha azok voltak, szánkóztunk télen, meg rendestelek, tehát ebben a periódusban a lehűlés során volt 7 El Niño és 14 La Niña, 78 és 98 közötti felmelegedés során 10 El Niño és 3 La Niña, és 99 óta pedig 3 El Niño és 6 La Niña volt. Hát ez megint... No de... Ugye az emelkedő szén-dioxid szintekről feltételezik, hogy egy sor borzalmas következménye lesz, beleértve a globális felmelegedést, a tengerszint emelkedést, az óceánok elsavasodását, a csökkenő mezőgazdasági hozamokat, és így tovább, és így tovább. Valójában az emelkedő szén-dioxid koncentrációk jót tesznek a bolygónak, mivel jelentősen növelik a növényi termelékenységet, ami a Föld jelentés zöldüléséhez vezet. Az okos gazdák, akik üvegházakkal foglalkoznak, azok eleve az üvegházba szén-dioxidot vezetnek be, a jelenlegi, tehát az átlagos szén-dioxid koncentrációt megpróbálják legalább háromszorosára emelni. Például úgy, hogy az erőművek közelébe vesznek földet, és egyszerűen az erőműtől vezetéken oda vezetik a szén-dioxidot, és amikor bemegyünk a boltba, és ilyen csodálatos kaliforniai paprikákat, meg akármiket látunk, hát tipikusan ilyen helyekről van, ahol plusz szén-dioxidot kapnak a növények. Na most... Itt látható, hogy csak a megduplázódása esetén a növények termelékenysége 30-50%-ra, a fás növényeké 50-75%-ra növekszik, és a légköri szén-dioxid dúsulás jellemzően növeli a növényi táplálékok és a víz felhasználásának hatékonyságát. Egy biztos, hogy... Ugye van az a félelem is, hogy úristen, növekszik a föld populációja, mit fognak enni az emberek. Csak úgy lehet az embereket megetetni, hogyha emelkedni fog a szén-dioxid szint, mert akkor fog elég növény teremni. Tehát amikor belegondolunk, hogy mi miért zajlik a Földön, akkor biztos, hogy jól tudjuk az okokat. Meg kell etetni az embereket. Muszáj nagyobb szén-dioxid szintnek lennie. Ne feledjük, a jelenleginél 13-szor nagyobbnál lenne az a határ, amikortól már egészségre ártalmas. De mutatnék önöknek egy térképet, ezt nem nagyon szokták lobogtatni, de azért megtalálható. 1982 és 2015 között a zöld terület változásának az aránya a Földön. Ugye itt ez a citromsárga vagy, és a zöldes sárga, ez gyakorlatilag a hiba határon belüli változatlanságot jelzi. az okker, narancs, vörös felé a jelentős csökkenést, illetve a zöldnek a különböző árnyalatai egészen az 50%-os növekedést is. Hát nem tudom, hogy önök szerint mi a domináns ezen a térképen, melyik szín. Az látható, hogy például, hogy a Szahara hogyan harap bele a szavannába. Látható az is, hogy Dél-Amerikában a baktérítő környékén azért ott csökken. Ausztráliának nyugati területén láthatók csökkenések, viszont ami megdöbbentő, az egyrészt Európának az uralkodó zöldje, India, Kína, és hát ami az északi sark környékének, hogy ahogy húzódik vissza az örök fagy, úgy nyomul be oda a növényzet, és a tundra helyett megjelennek a fenyők, és de hát ezzel együtt igen, vannak olyan területek, ahol Kazaksztánban, vagy éppen a Himalájában, de a Himaláját is meg lehet nézni, hogy ahogy húzódnak vissza a gleccserek, azokat a területeket hogyan foglalja el a zöld növényzet. Minden esetre ez a növekvő széndioxid koncentráció hatása a Földön az elmúlt közel 30 év folyamán. No, nagyon röviden akkor, hát ezeket a diákot azért csináltam, hogy akit érdekel, majd letölti, és akkor szép türelmesen, nyugisan végigolvassa, ha valóban érdekli. A fosszilis energia hordozókról. Ezek közül is az első a szén, itt a háttérben egy szénerőművet látunk. Gyakorlatilag a hivatalos készletadatok szerint a szén az még 119 évig elég a Földön, tehát az ismert készletek szerint. Tulajdonképpen azért folytatódik a használata, mert nagyon egyszerű, jól kidolgozott technológia, olcsó, és hát a fejlődő országokban igazából ez az, ami a leggyakrabban elérhető. Főleg azokban az országokban, ahol hatalmas szénkészletek vannak, Kína, India, Indonézia, alig van olyan nap, amikor ne jönne olyan hír, hogy egy kínai bányarobbanásban éppen hányan haltak meg, talán ma is, vagy tegnap is volt ilyen. És például 2007 és 2008 között a világ szén felhasználása 127 millió köbméter olaj egyenértékkel növekedett, tehát növekedett ennyivel, és ez a növekmény 25-ször nagyobb, mint a napelemek és a szélturbinák által az USA-ban 2008-ban termelt energia. De lényeg a lényeg, hogy a szén is előbb-utóbb el fog fogyni, tehát valamivel valóban keresni kell a lehetőséget, hogy ki kell azt váltani. Na, mi van a kőolajjal? Hát a hivatalos készletek alapján a kőolaj 46 évig elég. Ez úgy marhasága, hogy van, mert ennél sokkal-sokkal tovább, tehát legalább addig, mint a szén, ugyanis óriási, hatalmas területek vannak még feltáratlanul. Egyrészt a sarkörön belül, amiért hát nagyon komoly politikai helyezkedés megy. Másrészt pedig szóval egy nagyon korszerű technológiával a földbe levő olajnak mondjuk a 40%-a az, ami kitermelhető, a 60%-a ott marad jelen pillanatban. Tehát el tudom azt képzelni, hogy lesz egyszer olyan technikai fejlesztés, amivel vissza lehet menni. Képzeljék el azt, hogy főztek valamit, és ott maradt a zsíros edény, és hát azt csak úgy simán vízzel, azt nem lehet lemosni, az ott marad az edényen. Na hát ugyanez a helyzet lent a kőzettel. Ott marad rajta az összes olaj. Több mint, az egy szuper arány, hogyha csak 60%. Hát inkább változó, tehát például algyön elértük tulajdonképpen mindenhol a 40%-os kihozatalt, de például Demjénbe 4-5%. Tessék? Hát persze. Tehát 30-35%-okat a Szibériában mindenhol elfogadták az állam a 35%-os kihozatal. A többi len marad még. Nem. Rá van tapadva a kőzetre, és hát ugyanúgy, mint hogy ha például ilyen mosogató anyagot sajtolnánk be, és lemosnánk a kőzetről, na de hát az meg ma olyan drága lenne, hogy nem érné meg. Tehát ugye egy gazdasági döntés kérdése. Ezzel együtt az olajjal ugye az a nagy baj idézőjelbe, hogy na ezt nagyon nehéz lesz kiváltani. Ugyanis a globális világnak a közlekedésének és a szállításának az alapja az olaj. A tengeri hajózás, na azt váltsa ki valaki a tengeri hajókat. Már megpróbálták el szélenergiával, úgy hívták, hogy vitorláshajó, két árbocos, három árbocos, de nem az igazi. Aztán a repülő, a szállító repülőgépek, a kerozin, ugye, és hát a kamionok, a dízel üzemanyag, na, ott próbálkoznak majd valamivel, de nyilván majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre szénnél mindenképpen jobb, mert nagyobb az energiasűrűsége, könnyebb szállítani, és például a vegyipar is sokkal jobban tudja használni, tehát rengeteg mindent lehet belőle előállítani. És akkor azt is fogom mutatni, de előtte váltsunk egy-két szót a földgázról még. Ugye a hagyományos forrásból a földgáz a hivatalos készletet adatok szerint 64-ig elég, ha a palagázt is hozzáveszünk, még 280 évig. Na most a földgáz az, még az olajnál lényegesen tisztább, és nem beszélve a szénről, ugyanis az elégetésekor tulajdonképpen csak széndioxid és víz keletkezik, és itt látható egy ilyen kombinált ciklusú gázturbina, tehát a forró gáz, tehát az elégetéskor keletkező gáz abból gőz generál, és a gőzturbina hajt egy generátort, és akár 60%-os hatásokkal is tudnak működni, és jelen pillanatban ezek a legeslegharatékonyabb elektromos generátorok. De ezzel együtt, tehát még egyszer, ezek az energiaforrások előbb-utóbb, nem a mi időnkbe, feltétlenül nem is a gyerekeink idejébe, de valamikor ki fognak merülni. Érdekes ez a kis vetés, hogy a világ népességének 37%-a olyan tüzelőanyagokra támaszkodik, mint fa, szalma, trágya, szén az ételük megfőzéséhez, és ezek alacsony minőségű tüzelők, nem kielégítő szellőzéssel, és maga az élőhely van telítve káros légszennyeződéssel, korommal, szén. Hát ilyen például sátrakba, meg jurtákba, meg itt-ott fűtve, és úgy becsülik, hogy világszerte évente 1,5 millió ember hal meg a lakáson belüli légszennyezés következtében. Tehát ehhez képest egy gáztüzelés, vagy egy, hát nyilván az elektromos tüzelés az mindennél többet ér. Na hát akkor közkívánatra hallgatóztam, úgyhogy már is kész az atomenergiával kapcsolatos gondolat. Ugye itt az atomhasadási folyamatok során felszabadul a energia, mint egy 10 millió szorosa annak, mint ami a kémiai reakciókból keletkezik. Az atomerőművek valójában termikus erőművek, ugye a nukleáris fűtőanyagból felszabaduló hőenergiát vízgőzzé alakítják, ami egy turbinát forgat, az pedig egy áramgenerátort. Ugye itt a tipikus atomerőművi kép, a hűtőtornyokból a vízpára megy kifelé, tehát ez nem füst vagy szennyező, ez tisztán vízpára. Érdekesség, nem tudom, hogy tudják-e, én nem tudtam, hogy a legtöbb reaktor az urán-235-öt használja, ami viszont a természetes uránnak mindössze 0,7%-a, a többi a 99,3%-a az urán-238. És ez gyakorlatilag az urán-238-at eldobjuk, és csak a 0,7%-át használjuk fel. Viszont már vannak úgynevezett gyors reaktorok, amelyek a 238-at használják, ami hasítható plutónium 239-re alakítanak, és 60-szor annyi energiát adnak, mint a 235-öt használók, és ugye ráadásul a plutóniumból lesz az atombomba. Úgy tudom, hogy a régi fajta. Azt azért érdemes belegondolni, hogy jelen pillanatban a legesleg biztonságosabb energiatermelés az atomerőművek. Ugyanúgy, mint ahogy a legbiztonságosabb közlekedési forma a repülők, messze a legbiztonságosabb, de ha időnként lepottyan egy-egy, akkor annak csúnya vége van. Ezzel együtt mégis messze a legbiztonságosabb. Ugyanígy van az atomerőművekkel is. Tulajdonképpen Csernobil óta nem halt meg atombalesetben ember. Ugye beszéltünk róla, hogy minden... Tessék? Hát lehet, hogy majd aztán, de onnan nagyon gyorsan elspricceltek. Ezzel együtt ugye beszéltünk arról, hogy a szénbányákról naponta hír, hogy az olajipar, gáziparban mindig annak, messze az atomipar a legbiztonságosabb. Főleg, hogy még az eddigieknél is biztonságosabbak az úgynevezett tórium reaktorok, amik most kezdenek megjelenni a piacon, urán helyett tóriumot használnak, és ebből négyszer annyi van már, mint készletbe, mint uránból, sokkal könnyebb kibányászni, és több ezer évre elegendő készlet van belőle, és gyakorlatilag a tórium az teljesen elégethető, és nem hoz létre semmilyen plutóniumot, tehát abból nem lehet atomfegyvert előállítani. És hát sokkal, sokkal kevesebb nukleáris szemét keletkezik, de most jelen pillanatban ugye arról szól a hivatalos álláspont, hogy most az atomenergiát le kell építeni a megújuló energiaforrásokért. Hát ez most egy ilyen dolog. De hogy állunk ezekkel a sugárzással és a biztonsággal, csak ezt az egy ábrát nézzük meg. Ez az, hogy mennyi sugárzás éri az embert. Eleve, tehát ez a teljes sugárzás, ennek a fele a Földből származó radon gáz, a radioaktív gáz, tehát miközben elmegyünk a hétvégén wellnessezni, és beülünk a radioaktív vízbe, és olvassuk a híreket, Úristen Fukushima, és ott ülünk a egyébként valóban jótékony hatású radioaktív gáztartalmú vízbe, aztán ez az élelmiszerek, a kozmikus sugárzásból, épületekből, az egyik legradioaktívabb kőzet a márvány. Márvány. Igen. Né, tehát a természetes kőzetre gondolok, tehát ennyi jön a ennek a legnagyobb része az márványból származik, tehát... De, tehát durván a teljes sugárzásnak, amit az ember kap, durván 1/8 az származik mesterséges forrásból, és ezt az 1/8, ha kinagyítjuk, akkor az látható, hogy ez az orvosi beavatkozásból származó, és ez az icike-picike piros, ez származik az atomerőművekből, és Csernobilból, és a kísérleti atomrobbantásokból. Tehát nem véletlenül állítottam azt másokkal együtt, hogy messze az atomenergia a legbiztonságosabb és legkevésbé káros a természetre. Én nem tudom megítélni nyilván ezek gazdasági kérdések is, tehát Paks 1, Paks 2, mit tudom én mi ezekbe. Én nem mennék bele, én csak a technikai részletekbe. Itt egyszerűen egy két kicsi táblázat, ha valaki akarja otthon megnézni, hogy mekkora dózis, milyen tünettel jár, és a semmitől a halálosig, illetve milyen tevékenységgel mennyi, mekkora dózist kap az ember. Látható, hogy az ismert tevékeny, például egy mellkas CT messze az a legtöbb, de a 7 milliszíver, ami a tünetekben itt a semmi, és tehát... No, nézzük meg egy picit a megújuló energiát, és kezdjük ezzel a mondattal, nagyon-nagyon fontosnak éreztem, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség úgy várja, hogy 5,5 billió dollárt kell elkölteni a megújuló energiaprojektekre 2030-ig, ami által a megújulók biztosíthatják a világ energiatermelésének 10%-át. 5,5 billió dollár, igen, billió dollár, forintba átszámolva ez 1,5 milliárd forint, és hogyha kíváncsiak arra, hogy mi miért történik, brutális üzlet. Tehát például, amikor valaki kijelenti, hogy, hogy már pedig 2025-ig mondjuk Németországba több, tehát csak elektromos autó, akkor gondoljanak bele, hogy az hány millió gépkocsinak a cseréjét jelenti, mekkora üzletet a gépkocsi gyáraknak, stb. Stb. Jó, az nyilván változni fog. Na most a teljesítmény sűrűséget csak így egy kis összehasonlítással watt per négyzetméterben, hogy a nukleáris energiájé 1000, hogy ahhoz képest ezek a bizonyos megújulóknak a teljesítménye az hol van. Ugye még a legmagasabbak a fotovoltos táblák, tehát a nap energia. Itt alul egy példa van arra az Egyesült Királyságról, hogy ha mindent átalakítanának ilyen megújuló termelésre, tehát a szélkerekekre, lefednék a fél országot, vagy egész Wales-t napelemekkel, meg csak ilyen biokukoricát, vagy mi a túrót termesztenének, akkor is gyakorlatilag szinte akkor se nagyon tudnának a jellegi felhasználásnak a 10%-ánál többet elérni. Viszont van egy érdekes mondat, hogy az energiafelhasználást szinte meg lehetne felezni fenntartható intézkedésekkel, mint a lakásoknak a szigetelése, ilyen elektromos hőszivattyúk, és így tovább, és így tovább. Na nézzük meg egy picit mondjuk a szelet, ami Magyarországon azért is érdekes, mert hogy állítólag nem lehet szélerőműveket építeni. Azt a tényezőt, amikor, tehát hogy a szél lehetővé teszi, hogy a turbinák optimálisan működjenek, tehát ez egy idő tartam, ez 30%-a Angliában vagy az Egyesült Királyságban, 22% Hollandiában és 19% Németországban. Az Egyesült Királyságban 3500 szélturbina van, de nem termelnek többet, mint egy egyszerű, közepes méretű, hagyományos erőmű. Gyakorlatilag ugye itt az a nagy kihívás, hogy a szél nem akkor fúj, amikor az áram kell, tehát hihetetlenül rugalmatlan ebből a szempontból. Erre van egy olyan ötlet, hogy úgy próbálják tárolni a szélenergiát, hogy egy ilyen víztározókat építenek hozzá, és akkor amikor jár az összes turbina, és sok-sok áram keletkezik, akkor ezzel a sok-sok árammal felemelik a vizet, és tehát annak a helyzeti energiája, és amikor meg kell az áram, akkor a vizet leejtik egy vízturbinán keresztül, és akkor keletkezik. Tehát millió egy veszteség van ebbe, de máshogy áramot nem tudunk tárolni. Ami aztán, hogy még stabilabb legyen a dolog, itt vannak a tengeri szélfarmok. Itt van egy aprócska gond, ez a tengervíznek a korrozív hatása. Itt egy példa például egy dán szélfarmról, ahol csupán néhány hónapnyi tengeri levegőnek való kitettség után az összes turbinát le kellett szerelni, mert a sós pára az hihetetlenül korrózív, és megette, illetve egy másik példa a fogáskerekeket nagy részét cserélni kellett. Az a probléma, hogy egy nagy szélfarm lényegesen kevésbé csökkenti a széndioxid kibocsátást, mint egyetlen Anglia és Amerika között naponta közlekedő jumbo jetnek az éves kibocsátása. Ugyanis a szélturbinák megépítéséhez óriási széndioxid kibocsátásra van szükség, tehát a felhasznált fémek bányászata, kohósítása, ugye hatalmas talapzat kell egy ilyen turbinának, hogy ne boruljon fel, tehát megfelelő beton kell hozzá, út kell hozzá, amivel azokat oda helyszínre lehet szállítani, és így tovább. Egy megawattnyi szélenergia kapacitáshoz kb. 32-szer több betonra és 139-szer több acélra van szükség, mint egy gáz, tipikus gáz turbinás erőműnek. És van még egy nagyon fontos dolog, amiről nem szoktak beszélni, ez pedig a minden jelenleg gyártott szélturbina egy neodímiumnak nevezett ritka földfémtől függ. Na most nem csak a szélturbina, hanem gyakorlatilag az elektromos gépkocsik is, de még a mobil telefonok, ezek az okos telefonok is ezt a neodímiont használják. Erről azt kell tudni, hogy egy ritka földfém, és szénnel és borral, hát nem vegyülete, az inkább ötvözete a világ, tehát a mi földünkön ismert legerősebb permanens, tehát állandó mágnes. Tehát ezért van rá szüksége. Na most neodímiumot egyetlen egy helyen bányásznak az egész világon, ez pedig Kína.
Máskor nincs is?
Nincs. Tehát ha van valami kockázat, az az egy ország, ha egyszer úgy gondolja, leállíthat mindent, és ott áll az összes szélturbina, ott áll az összes napelem, meg az elektromos gépkocsi. Nem tudja, jelen pillanatban nem tudják kiváltani, feltétlenül lehetne fejleszteni valami mást. Van vonalas. Régen is írásvetítővel járkáltunk, csak érdekességként, itt van ez a Batou nevűben lévő 8 km széles, 30 méter mély tó Kínába. Itt évente 7 millió tonna töltenek a bűzös tóba, és a háttérben láthatók ezek a ritka földfémeket feldolgozó üzemek, amiknek pusztító hatása van a helyi lakosság egészségére, és csak ebben az egy régióban van a világ ritka földfém készletének a több mint 90%-a, főleg a neodímium, ugye, tehát amit mágnesek és a hibrid autók és szélturbina, és így tovább, és így tovább. A maradék 10% az Kína más régióiban van. Tehát amikor az Egyesült Államok szénhidrogénnel, ilyen-olyan formájával 72 országgal kereskedik, tehát hihetetlen stabil, politikailag stabil portfóliója van, ahhoz képest a neodímiummal csak egyetlen egy partner lehet, akivel ezt hívják politikai kockázatnak. Bárkit, ezzel bárkit meg lehet fogni. No, nézzük, mi van a nappal. Tény, a napenergia az egyetlen lényegében korlátlan megújuló forrás. Az igaz, hogy amikor elbújik a felhők fölé, akkor a fotovoltos termelés durván tizedére esik, de hát ez tudható. A környezetvédőknek pontosan ez a bajuk, hogy iszonyatos területeket kell lefedni, és hát hogy ezekkel állat és egyéb fajokat ezért kiszorítanak. Na most az is az igazsághoz tartozik, hogy ezek a panelek nagyon mérgező, nehéz elemeket, robbanásveszélyes gázokat és rákkeltő oldószereket tartalmaznak, amik szintén kockázatot jelentenek. És az, hogy az igazán napos területek, tehát például a Szahara, illetve a sivatagi területek, ahol egyébként is kevés a felhő, kutya messze van a felhasználástól. Tehát gondoljanak bele, hogy mondjuk a Szaharától a fotovoltos elemek azok közvetlen elektromosságot termelnek. Tehát, hogy hány ezer kilométer távvezetéket kell építeni olyan hatalmas nagy oszlopokkal, stb. Tehát az egyszeri, nagyon komoly beruházás, ahhoz fém kell, vezeték kell, út kell, stb. Tehát azért annyira nem szép a gyereknek. Hát hogy ne lenne, ugye ezért van az, hogy ezt Tamás ismeri jobban, hogy a minél magasabb feszültségre kell feltranszformálni, ugye, és az igazán nagy, tehát a testvériség távvezeték ugye 750 ezer volton szállítja az elektromosságot. Mert úgy van kevesebb veszteség az ellenálláson. Na most, és akkor a harmadik ilyen terület, ez a bizonyos bioenergia, ami ugye növényekből, növényi származékokból nyert energia, fa, gabonák, füves és fás növények, mező vagy erdőgazdaság hulladékanyagai, lakóhelyi, ipari hulladékok, és így tovább. Ennek az a legnagyobb problémája, hogy hihetetlenül alacsony az energia és teljesítmény sűrűsége. Na most ugye ebből szoktak bioüzemanyagot készíteni, kétfajtát, ugye az etanol, amit a benzinhez kevernek, kukoricából, illetve cukornádból, és a biodízel, ami növényolajból, állati zsíradékból és begyűjtött sütőolajból, ezért mondtam, hogy ez a krumpli, sült krumpli szag az nem is sült krumpli, hanem biodízel. Ami nagyon érdekes, hogy hihetetlenül szubvencionálják például az Egyesült Államokba azt, hogy tehát 7,3 milliárd dollárt adnak évente adókedvezménybe, hogy ezt a kukoricaetanol üzletet felfuttassák, aminek az lett a következménye, hogy jelenleg nyereségesebb a gazdáknak ilyen kukoricát termeszteni, mint az embereket megetetni, tehát emberi étkezés céljára. Ugye itt ez az ábra, vagy ez a kis karikatúra, itt az éhező harmadik világbeliek tartják a kis tájukat, és hát bocsánat, el vagyok foglalva a bolygó megvédésével, és bioetanolt tankolok. Gyakorlatilag ennyit a megújuló energiáról, ami igazából, tehát még egyszer, a hatalmas nagy szubvenció és az állami megrendelések miatt vált óriási üzletté, valójában energiában alig jelent alternatívát. Tehát például az atomerőművekhez, vagy a tóriumerőművekhez, de van még három szlájdom, és az új energiáról, hogy milyen további energia lehetőségek vannak. Ezek mind olyanok, mint amikor ugye a tanyasi parasztbácsit az unokái felhozzák az állatkertbe, és akkor meglátja a zsiráfot, és akkor kijelent, hogy már pedig ilyen állat nincs is. Tehát ezek mind olyanok, mint a zsiráf, hogy létezik, csak a hivatalos tudomány kijelenti, hogy már pedig ilyen állat, ilyen energia nincs is. Na hát ezek közül az egyik a hidegfúzió. Ezt 1989-ben született meg, egy nehéz vízzel töltött és ilyen palládium katódot használó cellákkal végzett kísérlet során olyan sok felesleges hő keletkezett, hogy az feltetlen két deutérium atommag fúziójából származik. A hideg fúziót a legtöbb ortodox tudós vudu tudományként utasítja el. Ugye arról van szó, hogy a nagy atomsúlyú atomok azok bomlanak, tehát az a radioaktív bomlás, ezzel szemben az alacsony, a kicsi atomsúlyú anyagok pedig egyesülnek, és ez a fúzió állítólag a napban is ez zajlik, állítólag. Mondom állítólag. Igen. És gyakorlatilag a tudomány a fúzióhoz, ahhoz több millió fokos hőmérsékletet és tízezer, százezer báros nyomást köt. Például az a bizonyos hidrogénbomba, abban is ilyen fúzió valósul meg. Na most ezzel szemben azt állítják ezek a kísérletek során, hogy ez a hidegfúzió létezik, tehát létezik nem millió fokos hőmérsékleten és ezer báros nyomáson is. És erről talán már egy korábbi előadásban ejtettem szót, hogy az élő szervezetekben történnek olyan átalakulások, bizonyított, dokumentált átalakulások 1960-as évekbeli munkától kezdve. Több kutató megállapította, hogy az organizmusok képesek olyan elemeket létrehozni a rendelkezésükre álló elemek átalakításával, értsd, mint az alkimisták szerettek volna csendes tűzbe, tehát nem erőszakos körülmények között, amikre szükségük van. Például a penész és élesztő gombák képesek kálium, magnézium, vas és kalcium koncentrációját a sejtjeiken belül növelni. Nincs rá magyarázat, dokumentálva van. Ez gyakorlatilag az élet jelenléte az, ami az elemek sokaságát biztosította. Nem meglehetősen nehéz a kutatási irány olyan szembeszéllel, hogy ez nincsen, holott kísérletek vannak rá, hogy vannak. Na, egy másik, ami viszont már működik, de szintén nincsen, ezek a hidrinók. Arról van szó, ezt 1991-ben fedezték fel, fenntartható, nem szennyező energiaforrás. Arról van szó, hogy ugye van az atommag, és vannak körülötte az elektron pályák. Hát a hidrogén esetében egyszerű dolog, mert egy elektron pálya van. De több elektron pálya esetében, hogyha egy elektron egy magasabb pályáról lekerül egy alacsonyabb pályára, értsd a maghoz közelebbi, akkor energia szabadul fel, illetve ahhoz, hogy egy alacsonyabb pályáról kilöködjön egy magasabb pályára, ahhoz pedig energia táplálására van szükség. Na most ez a hidrinó olyan hidrogén, ami az egyszem elektronja a hivatalosan ismert elektron pályának a felére úgymond zuhan be, ami állítólag, tehát hogy lehetetlen, de mégis megtörténik, és ezt nevezik hidrinónak, aminek tehát egy proton és a közelebb kering hozzá az egyszem elektron, és igen. És ez hihetetlen nagy mennyiségű kémiai energia felszabadulását jelenti. Tehát egyedül víz kell hozzá, ugye erről már sokszor beszélnek, hogy vízből lehet energiát, és tehát a vizet bontja hidrogénra, a hidrogénből állítja le ezt a hidrinót, és a kimenő elektromosságnak csak a 0,5%-ára van szükség betáplálni a vízbont. Hát gyakorlatilag. Na most annyira nincs, hogy az amerikai hadsereg már rendelkezik ilyen generátorokkal, mert az a cég, ami ezt előállítja, attól már vásároltak, utána lehet. Csak ennyit írjanak be a neten, hogy hidrinók. Tehát egy ilyen hidrinó átviteli cella, és tulajdonképpen 25 dollár per kilowattos előrejelzéssel, úgy, hogy nem függ az egész az elektromos hálózattól, infrastruktúrától, naptól, széltől, vagy különböző energiaforrásoktól. Tehát ez a hidrinó cella önálló dolog lehet. Meg fogjuk látni, hogy ugyanis ez rengeteg üzleti cégnek az érdekeit sérti. Tehát ez nem lesz. Hát és akkor az utolsó, ami feltehetően a jövőnek az energiája, amit éterometriának nevezhetünk, de ez tulajdonképpen azonos a Teslának a megsemmisített nullponti energiájával, vagy hasonlóval. Egy nagyon elszánt olasz házaspár, Paolo és Alexandra Correa. Ők egy egész hát a rendszert, az éterrel kapcsolatos rendszert fejlesztettek ki, tehát egyenletekkel mindennel leírva, ugye az éterről egyszer már tartottam egy előadást, tehát ami egészen Einsteinig az volt az általános elképzelés, hogy létezik az éter, és tehát a klasszikus teozófiai irodalom ezt részletesen le is írja. Ezzel szemben ugye Einstein kijelentette, és azóta tudomány, hogy nincs, és azóta tudomány nem foglalkozik vele. A lényeg hogy ők gyakorlatilag ennek az éter energiának a felhasználására tehát több fajta szabadalmat beadtak, és több mint 10 éve készen állnak a kereskedelmi forgalomra, viszont nem akad egyetlen egy szponzor, aki befektessen, sőt, hát nyilván ezt még mindig el kell tüntetni, ezt a technológiát, amíg túl sokaknak érdeke az olaj, a gáz, a szén, illetve az 5,5 billió dolláron keresztül pedig a megújuló energia. Úgyhogy gondoljunk vissza erre a 1,2 méteres gömbre. Köszöni szépen, jól van. Azt hiszem, hogy a jelenleg a világ ezt a kérdést is kissé rosszul kezeli, mert globális éghajlatváltozás van, mint ahogy mindig is volt, és mindig van, hol erre változik, hol arra változik, hiszen ha valami állandó, akkor az a változás. Sokkal többet érne, hogyha a világ azon gondolkodna, hogy oké, akkor most megint egy felemelkedő időszak van, hogy alkalmazkodjunk ehhez, semmiképpen se biokukoricával, meg akármivel, hanem abba az irányba gondolkodna, hogy adott esetben mit csinálunk, hogyha két fokkal, vagy négy fokkal lesz melegebb. Ettől függetlenül maga a Föld az jól érzi magát, az ő számára teljesen természetes lehet, hogy csupán csak annyi, hogy közeledik a tavasz számára, mint ahogy számunkra is, és egyre melegebb van. Köszönöm szépen!